Ida napokig nem bírt ránézni Csabára. Csaba meg sem kérdezte, mi baja. A szokott udvariasságával köszönt neki, ahogy fél idegennek szokás. Ült az asztalnál, ahogy vendéglői asztalnál ülünk olyannal, akit csak látásból ismerünk. S a beszélgetés csupán egy-egy kérdés volt, amelyre Ida tompa igen vagy nem szóval válaszolt. A szomszédban Ida másnap kimentette magát, hogy hirtelen szédülés fogta el, le kellett feküdnie, s hogy a férje is majd később mutatkozik be, most minden idejét a munkája köti le. Mosolyogva hallgatták. Előre gratulálok, bókolt a tanár. Ida nem értette, mire? A festőknél való látogatásukat is elhárította Ida. Kérem, mondta Csabának, mentsen ki, hogy kellemetlen értesülések kedvetlenítenek hazurról, majd később. Csaba nem kérdezte, mik azok a kellemetlen értesülések. Dolgozott. Reggeltől estig szorgalmaskodott a műhelyében, legfeljebb, ha egy órára sietett el. Kisebb-nagyobb papíros csomólékkal tért vissza, s tovább dolgozott. Csak alkonyat után távozott hosszabb időre, nem mondta hova. Férfi társaság vár rám, mondta egyszer, vacsorára ne várjon. Azon túl is többször kimaradozott. Ha otthon vacsorázott, akkor is gyakorta fölkelt, és a vázoló könyvével tért vissza a szobájából. A tányérja mellé tette, és gyors kézzel rajzolgatott. Vacsora után kiment, s éjfélig odamaradt. Ritkán történt, hogy visszatért a szobájába, és hegedült. Ida nem hallgatta. Becsukta a köztük való ajtókat, vagy a konyhában foglalatoskodott. Szinte örült olyankor, hogy Csaba nem szólítja soha zongorához. Egy délelőttön káposzta készült a konyhán. Töltelékes, kolbászos, dagadó is benne. Kati mosolyogva csóválta rá a fejét. A magyaroknál minden más. Nem csodálom, hogy ott még az angyalok is mások. Angyalok? Miféle angyalokról beszél Kati? Az égi angyalokról. Mi nálunk olyan szárnyal festik, hogy tolla van, fehér vagy szivárvány színű. Nálunk is, Kati. De hiszen látom én, hogyan festi az úr, de nevér szárnyúnak festi. S nevetett. Ida nem tudta, miről van szó. Csabának a műhelyébe azóta be se pillantott. A vázlatkönyvei sem érdekelték. Csaba abban az órában nem volt otthon. Ida benézett a műhelybe. Elámulva látta, hogy egy fél életnyi nagyságú, mesztelen női figura vöröslik a vásznon, amint kiterjesztett karral és szétvetett lábbal repül. A vállából két olyanféle szárny vonul le a sarkáig, mint a denevér szárnya. A feje féloldalt úgy lóg, hogy az arcából csak az orra vonala látszik. Lecsüngő, fésületlen haja a bal combhajlásig ér, ott árnyékot vet jobbra a testvölgyébe.
Arról az olasz leányról festi, mondta Kati, aki délutánonként ide jár.
Ida fejében csak akkor kezdett derengeni a világosság. Hát a festők eleven testről festik a képeiket, de mégiscsak utálatos. És az a szennyes olasz leány hogy lehet ennyire ocsmányul szemérmetlen? Ide akkor megenyhült valamennyire Csaba iránt. A látogatásukat is elvégezték a festőnéknél. Azok is beszéltek modellekről, hogy milyen drágák most, különösen az aktmodellek. Tudta hát már, mi a modell, és hogy a modell többször vetkőzik egy nap, mint ahányszor fürdik egy esztendőben. Mikeiné kissé dicsekvő mondta, az én uram fiatal korában se költött modellre, én magam álltam neki. Mosolyogva tette hozzá, de csak ruhásan persze. A festők és festőnék kissé különös vendégpolgárai voltak Münchennek. Mikeiék csak ugyan padlásszobában laktak, bár olyan padlásszobában, amely nem cselédnek vagy diáknak épült, hanem valaha valami festő bérelt magának egy nagy padlásrészt, és gipszfalakkal formáltatta meg tágas, nagy műteremmé. Hát az az egy szoba volt Mikeiéknek az ebédlőjük is, hálószobájuk is, gyermekszobájuk is, s egyben műterem is.
Minden bútoruk más, még szép se volt ott kettő egyforma. De minden bútoruk faragott, kastélyba illő. És a szőnyegek se látszottak bazáriaknak. A falnak a színét senki sem mondhatta meg náluk milyen, úgy tele volt aggatva képekkel. Mind apró kép, és mind igen színes, mintha valami papagáj királynak a megrendelésére készülne. De állványon egy nagy megkezdett kép is, valami görög csatakép, csak két-három színben még. Két viaskodó, életnyi nagyságú férfi elől valami várnak a fala alatt. Egy kis borzebb csahitolt rájuk, hogy beléptek. De egy barna fiúcska, 8 éves kis Mikei miniatűr, mindjárt a hóna alá kapta, s örvendezve kiáltott. Csaba bácsi, Isten hozta nálunk! Csodálkozol, ugye? Mosolygott Mikeiné. Hogy csak így lakunk. De hát gyermekünk nincs több ennél a kis legénynél, és Pista úgy megszokta legénykorában ezt a szobát, hogy nem cserélni el 5 szobás parkettes lakással se. Én meg nem rontom a kedvét. Ha pincében lakna, ott is csak megvolnék vele. A szeretet minden kedvesem, s ez bizonyára éppen neked nem kell magyaráznom. Mi még most is a mézes hetekben vagyunk, 9. éve. Mikei nem volt otthon. Az asszony mindjárt ki is mentette, hogy az ura májusban már gyakorta kijár. Az apró tájképek a köznapi költségekre mindig készpénz. Csak esős és szeles napokon dolgozik odahaza a nagy képén. Ugyan, Peti, vidd ki a kutyádat! Azt hiszed, mindenkinek kedves az a kis dög? A kisarcú szobrásznénak már pompásabb volt a lakása. 4 szobás lakás, külön az ebédlő és szalon, a műterem meg nem is abban a házban. Gyertyán zsiráfos előkelősége otthon már nem volt annyira szembeötlő. Különösen, hogy a kis leányát, egy 7 éves kis szőke babát az ölébe hozta be a szalomba azon kék flanelpaplankában, ahogy az ágyában feküdt. A mi Klárikánk, mutatta be gyönyörködő szemmel Idának. Kissi a torkocskája fájt, de már semmi baja, csak épp, hogy ma még fekszik. A leányka pirosan szégyenkedett. Teljesen az anyja kicsiben, mint ahogy a rózsabimbó hasonlít a már kinyílt, s kisé hervadó nagy rózsához. Ida az ölébe vette, és szemrehányon fordult Csabának. És maga egy szót se szól, hogy itt gyermek van, hogy hozhattam volna neki valami kis édességet. Én magam se tudtam, mentegetőzött Csaba. Aztán persze az asszonyok is viszonozták a látogatást, s Idának csak hamar annyi asszonybarátja kerekedett, hogy néha 5-en is uzsonnáztak nála. Csevegtek, zongoráztak, danoltak is. Néha Csaba is bekukkantott hozzájuk a műhely szobából, csak azon mód, ahogy volt, a munkás zubbonyában. Mentegetőzött, hogy folytatnia kell a munkáját, s kérte őket, hogy csak mulassanak. A festőnék értik, mi az, mikor a festő ég. Némelyiket annyira fűti a Szentlélek, hogy még lámpásnál is folytatja a munkáját. Többnyire tárlatra készül az olyan kép, tehát terminusra. S nem szabad kérdezni, mit fest. Az asszonyok hát csevegnek tovább. Néha Milnerné is beül közéjük, s akkor németül folytatják. Ida is jól beszél németül, már kissé osztrákosan, de ő beszél a legkevesebbet. A klastromban nagy gyakorlatai vannak a nyelv fékezésének, s aki ott nőtt fel, mindig különbözik az egyszerre kotkodácsoló asszonyok fajtájától. Persze néha olyan témákról is fordul szó, amelyek igen asszonyiak. Olyankor Ida kissé elpirulva hallgat. Ha pedig kérdezik, csak az asszonyi nyelveknek az a szokása menti ki a zavarából, hogy más témára szökkennek. A legutóbbi uzsonnán is ugyancsak tűpárnára került. Milnerné elmondta, hogyan ismerkedett meg az urával még iskolás leánykorában. Fekete vénkecskét vezetett valaki az utcán, és ő félve húzódott egy kapusarokba egy 13 éves fiú mellé. Ne féljen, biztatta a fiú. Felrúgom azt a kecskét, ha ide fordul. Akkor ismerkedtek meg, s másnap a fiú már köszönt neki. Mind a ketten elvörösödtek. Harmadnap már haza kísérte az iskolából, s akkor már csak a kapuban vörösödtek el, mikor kezet szorítottak. S 10 év múlván elvette, minden különösebb színváltozás nélkül. Aztán a szobrászné is elcsevegte, hogyan került házasságba az urával. De hát most már rajtad a sor, fordult Milnerné Idához. Hiszen a te házasságod még friss történet, A virág el se hervadt még a mennyasszonyi koszorútban.
A kisarcú szobrászné örömmel tapsolt.
Az első 24 órát apróra?
Ida csak az arca nyugodt színének köszönhette, hogy nem látták, mennyire megzavarodik.
Az én házasságom története egy dallal kezdődik, kezdte mosolyogva. De Milnerné nem értené meg, ha előbb el nem játszanám.
S a zongorához ült, s rákezdte a Repülj fecském nótáját. Gondolta, mikorra annak a hosszú nótának végére ér, más lesz a témájuk az asszonyoknak. Hát nem csak, hogy nyújtotta a cifrázatokat, hanem maga is toldott bele.
Persze a nyomás a szívén a karjait is bágyasztotta, a tilinkót utánzó cifrázatok fokozatosan halkultak, s enyésztek az ujjai alatt alig hallható zenei sóhajtásba.
Ida akkor megint összeszedte az erejét, s a dala következő részében hangot hangra erősítve jutott az újabb tilinkó cifrázatokra. De megint elbágyat, hogy gondolkodott, micsoda történetet koholjon, ha netán mégis. Hát megint elbágyat, megint halkult, megint elhalt az ujjai alatt a tilinkó hang. Ő maga alig eszmélt rá, hogy mivé válik így a dal a zongorán, de a hallgatói szinte pillantani sem mertek édes elálmélkodásukban. Egyszer csak Csaba ajtaja is megnyílik. Bedugja a fejét. Bókol az asszonyoknak.
Mindjárt jövök,
susogja nyájas halkan. És csodálkozó szemmel tekint az ajtó mellett való sarokba, a zongorára és Idára. Ida arca álmodozó volt. Lehajló fejjel végezte a nótáját egy szép zenei sóhajtásban.
Gyönyörű volt,
tapsoltak az asszonyok. Csaba még mindig ott állt, s bámult a feleségére.
Hozd a hegedűt is,
kiáltotta neki Mikeiné.
A hegedűt is,
visszhangozta a szobrászné is. Szinte ugrált a széken, annyira örült, hogy szép kettőst hallanak. Kis idő múlván Csaba is belépett a hegedűjével. Sajnálkozva mutatta, hogy két húrja hiányzik. Távoztak el az asszonyok, egy fehér szakállas, bús kis öreg úr csengetett az ajtón, egy modern ruhába öltözött Sovány Mikulás. A haja is válligérő, nyíratlan, nagy fehér fürtök. Hervat levélszín csontos arcában mélyen besüppett apró fekete szemek. A kezében ne felejts el szegélyezett, szép kis gyöngyvirágcsokor, ezüstpapíros boltivirág. Csaba még otthon volt, de csak magányosan. Ida, hogy az asszonyokat a lépcsőig kísérte, betért Milnerékhez, Milner